Megnyugtattam őt, hogy önök kizárólag néhány külső felvételt akarnak készíteni a villáról, és meg akarják írni, hogy milyenek a földszinti helyiségek és az a szoba, ahol szegény Jansonné lakott. Aztán pedig találkozni szeretnének a szobalánnyal, és el akarnak beszélgetni vele, mivel ő találta meg a holttestet, és kíváncsiak arra a két lakóra is, akik biztosították a büntény színhelyét, és elsőként értesítették a rendőrséget. Így van? Oké, oké, ez tökéletesen elegendő nekünk. Nos, akkor kérem önöket, fáradjanak be. Először menjünk a szalomba, ahol egy csésze kávé mellett megtárgyaljuk az egész ügyet. A portás kinyitotta a kaput, és az újságírók a szószoros értelmében bezuhantak a házba. Egymás után kattogtak a fényképezőgépek. A halban az eléggé kéretlen és nem túlságosan óhajtott vendégeket Brancné asszony üdvözölte. Mindenki számára volt egy kedves szava és egy mosolya. Szívesen állt a lencsék keresztüzébe. Amikor már mindenki elhelyezkedett a szalomban, ahová áthozták a székeket az ebédlőből és az üres szobákból, Lilian kisasszony behozta a tálcán a feketét. Még így is háromszor kellett fordulnia, amíg mindenkinek jutott. Ekkor Magnus Torg emelkedett szólásra. A villa lakóinak vallomása alapján rekonstruálta a gyilkosság napjának eseményeit. Hangsúlyozta, hogy a rendőrorvos tanúvallomása szerint Jansson asszony szerdán délután 5 és este 7 óra között halt meg. Megmutatta az újságíróknak a kalapácsot, a gyilkos szerszámot. A fotósok ismét teljes lendülettel dolgoztak. Most pedig, fejezte be Magnus Torg a maga kis referátumát, íme itt van Lilian kisasszony, aki elsőként talált rá a holttestre, és elsőként riadóztatta a többieket. A lány egyáltalán nem volt félénk. Élvezte a főszerepet ezen a kis előadáson. Szíves örömest fényképeztette magát, s még szívesebben adott információt. Többször el kellett ismételnie, hogyan ment be a sötét szobába a második emeleten, s miként tárult elé a villany felgyújtása után a rettenetes látvány. Mármint Jansonné, amint vérrel borítottan feküdt az ágyon. Az újságíró kérésére Lilian kisasszony a második emeleti szobában meg is mutatta, mi hogy történt. Két nappal a tragikus esemény után már nem félt. Jansonné asszony holttestét elvitték, a szobát pedig alaposan kitakarították. Astrid Brands asszony az újságíróknak segédkezve nem csak a szóban forgó szoba luxus színvonalú berendezéseire hívta fel ügyesen a riporterek figyelmét, hanem az egész panzióéra is. Elmondta, hogy milyen előnyös a fekvése, távol a forgalmas országúttól, hatalmas park közepén. A gondolat, hogy ingyen reklámot csinálhat magának, és ez Magnus Torg érvelésében bújt meg, termékeny talajra hullott. Az újságírók pedig, akik minél többet szerettek volna írni a szenzációs gyilkosságról, kedvtelve jegyzetelgettek. Világos, hogy az olvasó szívesebben olvas egy olyan holttestről, amelyet egy luxus villában találtak, semmint olyanról, amelyet például a mezőn egy szénakazalban leltek fel. Dr. Nillerud ugyancsak részletesen ecsetelte a sajtónak a maga szerepét ezekben a rettenetes eseményekben. Hangsúlyozta, hogy mint orvos meg akarta menteni Jansonné életét, de sajnos már elkésett. Nem mulasztott el megemlíteni, hogy milyen rettenetes volt aznap az időjárás, hogy ő is, meg Harding úr is készek lettek volna 4 kilométert masírozni a rendőrőrség a viharban a becsapódó villámok közepette. Végül is azonban le kellett mondaniuk erről a tervükről, mert a panzió többi lakói kategórikusan ellenezték ezt az őrült expedíciót. Az uppsalai orvosnak csak egy kérése volt. Az, hogy ne fenyképezzék. Nem szerette volna, ha kollégái ráfogják, hogy reklámozza magát. Az orvosi etika tiltja az ilyesmit. Éppen ezért nagyon kéri az urakat. Az újságírók nem felejtettek el néhány szót lejegyezni a rendőrorvos szerénységéről. Hardingnak nem voltak ilyen gátlásai. Engedte, hogy fotózzák. Módja volt emellett arra is, hogy fontos stockholmi nagyiparosként mutatkozzék be, aki nagyszabású építkezési munkálatokat végez. Ezt is lejegyezték. Magnus Torg amúgy mellékesen megjegyezte, hogy van némi elképzelése a gyilkos kilétéről, de az ügy nagyon nehéz és nagyon bonyolult, és így a megoldása hosszabb ideig is eltarthat. Kérte a sajtó megértését, óvott a türelmetlenségtől. A pótolhatatlan Lilian segítségével a főhadnagy átadta az újságíróknak az elrabolt ékszerek jegyzékét is. A rendőrtiszt tudta, hogy ki kell használni az újságírók lommába érkeztét. Általuk hívhatja fel legjobban a svéd és dán ékszerészek figyelmét arra, milyen rablott ékszerek kerültek a piacra, s kötelezheti az ékszerészeket, hogy értesítsék a rendőrséget, amint valaki a kincseket árulni próbálná nekik. Ez többet ér, mint a lundi rendőrkapitányság különleges közleménye. Egészébe véve az újságírók elégedettek voltak. Mindegyikük szerzett valamilyen apró információt, melyet csak ő használhat fel. Olyat, amilyennel a konkurencia nem rendelkezik. Magnus Torg, minthogy ismerte a sajtó szokásait, ügyelt arra, hogy mindenkinek más-más részletet mondjon el megfigyeléseiből. Bransney asszonynak pedig el kellett ismernie, hogy az újságírók még csak meg sem kísérelték megszegni a rendőrtisztel a kapu előtt kötött megállapodásukat. Egyetlen olyan szobába sem lestek be, ahol lakott valaki, és nem is próbáltak szót váltani a panzió vendégeivel. Másfél órás látogatásuk végeztével az újságírók elhagyták a strandvégeni villát. Megállapodtak, hogy információt a továbbiakban vagy telefonon kapnak Magnus Torgtól, vagy a lundi rendőrkapitányságtól, illetve a lommai rendőrőrstől. Na, ez fájdalommentesen zajlott le, jegyezte meg Bransney, amikor a sajtó képviselői közül az utolsó is elhagyta a házát. Csak azért, mosolyodott el a főhadnagy, mert a Közel-Keleten sokkal fontosabb dolgok történnek, s azok töltik meg a lapok első oldalát. Máskülönben nem úsztuk volna meg ilyen könnyen. Nem egészen egy órával később a panzió kapuja előtt egy szép Volvo sportkocsi fékezett. Kiszállt belőle egy 30 év körüli férfi. Magas, szőkehajú, kékszemű. Hanyag eleganciával öltözött, mint azok az emberek, akik megengedhetik maguknak, hogy drága szabónál varrassanak. A Helmer Jansson név hallatán a portás szó nélkül szélesre tárta a kaput. A Volvo lassan begördült a kastély elé, és megállt a rendőrautó mellett. Bransney üdvözölte az új vendéget. Milyen rettenetes körülmények között kell találkoznunk. Fogadja a legőszintébb részvétemet. Soha nem bocsátom meg magamnak, hogy ilyen későn érkeztem. Túlságosan is későn, sajnos. De a nemzetközi helyzet olyan, hogy feltétlenül ott kellett lennem a cég központjában. Azt hittem, hogy azok a hírek, amelyekkel anyám árasztott el, csak aféle szokásos női sirámok. Sajnos azonban... Főhadnagy úr? Mondta Bransney. Ez itt Helmer Jansson igazgató úr. Maria Jansson asszony fia. Bemutatom Magnus Torg főhadnagyot. Őt bízták meg azzal, hogy az ügyben a nyomozást lefolytassa. Ez pedig Nilerud doktor úr Uppsalából. A férfiak kezet szorítottak. A táviratát, asszonyom, csak tegnap délután kaptam meg, mondta Helmer Jansson. A hír úgy ért, mint derült égből a villámcsapás. Sietve elintéztem a halasztást nem tűrő ügyeket, és reggel óta úton vagyok a kocsimmal idefelé. Hogyan történt? A rendőrtiszt röviden vázolta az eseményeket. Jansson figyelmesen hallgatta, de nem tett fel kérdéseket. Amikor a főhadnagy befejezte, a férfi azt mondta. Másnap, hogy megérkezett Lommába, anyám felhívott telefonon. Furcsán ideges volt. Kérte, hogy haladéktalanul utazzam ide, mert valami nagyon fontos dolgot akar elmondani. Nehezen tudtam neki csak elmagyarázni, hogy most, amikor a nemzetközi helyzet ilyen kusza, és háború kitörésével kell számolnunk, amely bármely pillanatban világégéssé változhat, ügyelnünk kell cégünk érdekeltségeire. Annál is inkább, mivel egyedül intézem őket. Úgy tetszett, megért engem, de két nap múltán ismét telefont kaptam tőle. Azt mondta, hogy veszély fenyegeti? Első alkalommal nem, de másodjára már világosan utalt rá. Biztosra vettem azonban, hogy csak az idegeivel lehet baj. Anyám ugyanis túlságosan sokat dolgozott, és roppant kimerült volt. Mindazonáltal azt tanácsoltam neki, hogy forduljon a rendőrséghez, vagy fogadjon fel magándetektívet személyes védelmére. Megígértem neki, amint tehetem, leutazom hozzá, legalább egy napra, vasárnap. Ezek után telefonált még az édesanyja? Igen, továbbra is nyugtalan volt. Beszélgetésünkben főként üzleti dolgokról esett szó. Kértem az anyámat, hogy ha már egyszer Malmöben van, érjen az alkalommal és utazzék át Koppenhágába, intézzen el bizonyos dolgokat az ottani képviseletünknél. És megtette? Igen. Az anyám kétszer is járt a dán fővárosban. Amikor a veszélyről beszélt az édesanyja, utalt valamire konkrétan is? Csak annyit mondott, hogy rossz sejtelmei vannak. Úgy érzi, veszélyben forog az élete. Mitől tartott? Anyám Auschwitzban volt, később meg Ravensbrückben. Elveszítette az egész családját. Mint oly sokaknak, akik eltöltöttek néhány évet a hitleri koncentrációs táborokban, neki is volt bizonyos traumája. Minden második németben háborús bűnöst látott. Az utóbbi időben sokat olvasott az auschwitzi hóhéroktól és különféle bujkáló hitrealistáktól. Ez mind rossz hatással volt rá. Voltaképpen arról van szó, hogy 4 éve, amióta apám meghalt, nem nyerte vissza a lelki egyensúlyát. Arra gondoltam, hogy bizonyosan találkozott itt valamilyen némettel, és egykori üldözőjét vélte felfedezni benne. Azt hittem, hogy megint az idegei, de most már hajlamos vagyok feltételezni, hogy igaza volt. Soha nem bocsátom meg magamnak, hogy nem hagytam ott csapott papot, és nem utaztam azonnal Lommába. Akkor talán nem következett volna be a tragédia. Ha az illető valóban hitlerista bűnöző volt, tűnődött el Torg, aki felismerte egykori áldozatát, nem logikusabb-e, hogy akkor inkább azonnal elmenekül sem, hogy betörjön a villába, elrabolja az ékszereket és meggyilkolja az ékszerek tulajdonosát? Nem tudom, mondta Jansson. Semmit sem értek. Merő képtelenségnek látszik, hogy 25 évvel a háború után Svédországban ilyen dolog essen meg. Szeretném, ha mesélne az édesanyjáról. Tudjuk, hogy Auschwitzban volt, hiszen láttuk a karján a tetovált számot. De ez minden, amit tudunk. Hogyan történt, hogy a hitleristák koncentrációs táborba küldték egy semleges állampolgárát? Anyám lengyel volt, felelte Elmer Jansson. 42. februárjában tartóztatták le és hurcolták el egész családjával együtt Auschwitzba. Ott a vasúti rámpáról, anyámat kivéve, mindenkit egyenesen a gázkamrába küldtek. Svédországba csak a háború utolsó hónapjaiban került. Ravensbrückben volt már, amikor Folke Bernadotte közbenjárására Himmler hozzájárult, hogy néhány ezer női foglyot Ravensbrückből és más táborokból evakuáljanak. Jegyzet. Bernadotte Folke 1895-1948. Gróf, a svéd vörös kereszt elnöke. Ebbeli minőségében 1944-ben titkos tárgyalásokat folytatott Himmlerrel a német fasiszta hadsereg kapitulációjáról. Ennek során engedtek szabadon néhány ezer koncentrációs táborbeli foglyot Himmler gesztusaként. Később, mint az ENSZ közvetítője, az arab-izraeli konfliktus rendezését próbálta elősegíteni, de izraeli részről politikai merénylet áldozata lett. Ez eléggé ismert akció volt. Az egész svéd társadalom a segítségére sietett akkor ezeknek az embereknek. A többségük hosszú gyógykezelésre szorult. Később a foglyok visszatértek szülőhazájukba. Legtöbbjük lengyel volt. Néhányan azonban Svédországban maradtak. Főleg a nők, akik társra találtak a svéd férfiak között. Egyikük anyám volt. Bocsánatot kérek, vetette közben Magnus Torg. De ez 22 évvel ezelőtt történt, ön pedig sokkal idősebb. Jansson könnyedén elmosolyodott. Valóban, mindig azt mondom, hogy az anyám, és közben elfelejtettem megmondani, hogy Mária a második felesége volt az apámnak. Nekem mostohám volt, de kívánok mindenkinek ilyen anyát. A gonosz mostohákról szóló dajka mesék ideje réges-rég lejárt, bólintott Torg. A mostohák rendszerint jobban kényeztetik fogadott gyermekeiket, mint azok, akik világra hozták őket.